Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Én Tóth Rihárd vagyok, és Virág Andreával, a Republikan Intézet kutatójával fogok beszélgetni. Elsősorban arról, hogy Tarlós Istvánt kérte fel Orbán Viktor főpolgármester jelöltnek, illetve a héten még itt járt Erdogan török elnök is, valamint a jövő héten várható egy EU-s csúcs. De kezdjük Tarlós Istvánnal. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Ezen a kötelező körön akkor túl is vagyunk. Tarlós István kiválasztása vagy felkérése azért történhetett meg, mert győztes csapaton ne változtas, vagy ha nincs lójú a szemár is, egész egyszerűen nem talált jobb jelöltet Orbán Viktor.
Szerintem valahol mind a kettő egyébként benne van abban, hogy végül Tarlós István lesz a Fidesz jelöltje. Azt hiszem, hogy neki, mint jelenlegi főpolgármesterként egyébként valóban jó esélyei vannak arra, hogy újra megnyerje a főpolgármesteri címet, és talán jobbak, mint bárki másnak, akit a Fidesz elő tudott volna keríteni. Ugye tudjuk, hogy ez egy hónapok óta, hanem egy éve húzódó kérdés igazából, hogy Tarlós elvállalja-e azt, hogy megint induljon a főpolgármesteri címért. Mindeközben azért szóltak hírek arról, hogy a Fidesz próbált más jelölteket találni, felmérni azt, hogy kit tudna indítani, nem igazán találtak meggyőző jelöltet, miközben Tarlósnak voltak feltételei ahhoz, hogy elvállalja ezt az újabb jelöltséget. Úgy tűnik, hogy a Fidesznek sokkal jobban megérte az, hogy teljesítse Tarlós feltételeit, és belemenjen az általa elvárt feltételekbe, mint az, hogy egy új embert próbáljanak felépíteni.
Ugye a hírek többek között Kocsis Mátéról is szóltak, mint lehetséges Tarlós utód. Nem gondolom, hogy sokkal kevésbé lenne irányítható Orbán Viktor vagy a Fidesz vezérkar számára Kocsis Máté, aki most ugye a frakciónak a vezetője. Tarlós mellett viszont tele azt szólhat, hogy a harmadik ciklusára készül. Politológusként ugye mind a ketten nagyon sokat hallottunk az iskolapadban is, vagy olvastunk arról az inkumbens hatásról, hogyha valaki hivatalban van, akkor egy előnnyel indul. Ez is mellette szólhatott?
Pontosan, azt gondolom, hogy egyébként Kocsis Máté bizonyos szempontból sokkal jobban irányítható jelölt lett volna, vagy nem jelölt, de főpolgármester a Fidesz számára, mint Tarlós István, bár ő is természetesen azért jó kapcsolatot ápol a párttal. Hát ilyen szempontból amúgy elképzelhető, hogy Kocsis Máté megfelelőbb főpolgármester a Fidesznek, mint Tarlós István. Ugyanakkor népszerűségben azt is tudjuk, hogy Tarlós István megelőzi a Fidesz Budapesten, népszerűbb Tarlós, mint a Fidesz a budapesti választók körében, tud extra szavazatokat hozni, míg Kocsis Mátéről ez nem mondható el, őt még meg kell építeni, meg kellett volna ilyen szempontból építeni a népszerűségével Budapesten. Vannak problémák, ez sokkal megosztóbb jelölt egyébként, mint Tarlós István. Tehát nyilván ebben, és ebben részben benne van az inkumbens hatás, ez ugye nem csak a főpolgármesterekre, de egyébként a kerületi polgármesterekre, vagy egyéb városok polgármestere, regnáló polgármestereire is igaz, hogy aki már ott van, akit ismernek, nem övezi őt, különösebben nagy botrány, annak jó esélye van arra, hogy újra elnyerje azt az adott mandátumot, tehát Tarlós István újraindulásában ez is feltétlenül szerepet játszik.
Amit említettél felmérés, azt a Nézőpont Intézet is publikálta, pont aznap reggel jött le azt a magyar időkben, hogy Tarlós István jóval népszerűbb a fővárosban. Ha jól emlékszem, 11% ponttal népszerűbb, mint a Fidesz a fővárosban. Ez egy kormányközel jellemző intézet. Vannak erre más mérések is, amelyek azt mutatják, hogy Tarlós István tényleg népszerűbb, vagy akár integratívabb jelölt is a fővárosban, mint a kormánypártok önmagában. Ugye a Budapestet 5 cikluson keresztül vezette Demszky Gábor, nagyon sokan a Fideszben is egyfajta bűnös városként tekintettek Budapestre, amely egy ilyen balliberális fészek. Tarlós Istvánnak vannak balliberális, nem fideszes szavazói?
Én ilyen konkrét mérést az elmúlt időszakból nem ismerek, tehát ilyen konkrét számokkal szolgálni nem tudok. Ugyanakkor érdemes visszanyúlni a 2014-es önkormányzati választásokra, amikor Tarlós István 49%-kal nyerte meg a főpolgármester választást. Akkori közvéleménykutatásokból, illetve a budapesti eredményekből azért látjuk azt, hogy a Fidesz budapesti népszerűsége nem volt ekkor 49%-on, inkább 40% környéken lehetett, tehát ott Tarlós István tudott hozni a Fidesz számára. Én nem gondolom azt, hogy ez a többlet, ez az elkötelezett baloldali liberális szavazótáborból jönne, amit Tarlós István hozzá tud tenni a Fideszhez, de mondjuk a bizonytalan szavazókat sokkal inkább meg tudja szólítani Tarlós István, mint mondjuk egyébként Kocsis Máté tudná. Ugye azt tudjuk, hogy a Fidesznek a budapesti népszerűség, a budapesti támogatottság probléma. Láttuk a mostani országgyűlési választásokon is, hogyha megnézzük például a Fidesz listás megyei eredményeit, hogy Budapest messze-messze a leggyengébb területe a Fidesznek, 37%-ot szerzett Budapesten összességében listán a kormánypárt. Ez magasan alul, nagyon alulmúlja az országosan elért átlagot, illetve bármelyik megyei eredményét a Fidesznek. Ahhoz, hogy a Fidesz meg tudja nyerni a főpolgármester választást, feltétlenül egy olyan jelöltet kell keresnie, aki a fideszes táboron kívülről is meg tud szólítani embereket.
Évek óta halljuk azt a már-már toposzt, hogy Budapestre vonatkoztatva, hogy megszüntetik a közvetlen főpolgármester választást, nagyjából egy időben évek óta halljuk azt is, hogy félprezidenciális rendszer lesz. Egyikből se lett eddig semmi, viszont Tarlós Istvánnak egyfajta kikötése volt az, hogy ha ő 70 évesen elvállal egy újabb 5 éves ciklust, akkor őt közvetlenül válasszák meg. Amikor mi beszélgettünk péntek délelőtt, akkor Tarlós István volt reggel az ATV-ben, ott pedig azt mondta, hogy egyfajta spirituális megerősítés is neki, hogy a néptől származik ez az akarat. Valós veszély volt az, hogy megszüntetik ezt a közvetlen főpolgármester választást, vagy ezt is csak bedobták, amit lehet rágódni.
Itt ezzel a közvetlen főpolgármester választással kapcsolatban szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy azt kell látni ebben, hogy a budapesti főpolgármester az ország legmagasabb legitimációjával rendelkező választott politikusa abban az értelemben, hogy közvetlenül a budapesti főpolgármesterre szavaznak a legtöbben az országban. Ez az a tisztség, amire a legtöbben közvetlenül szavaznak. Ez óriási legitimációt jelent, és ebből adódóan óriási politikai jelentősége is van ennek a pozíciónak. Hogyha a Fidesz azt látta volna, hogy nem tudja megnyerni ezt a választást, és el fogja veszíteni, a baloldali liberális ellenzék jelöltje lesz az, aki ilyen értelemben a legmagasabb legitimációval rendelkezik, akkor valóban érthető valahol a Fidesz politikáját és taktikázását ismerve, hogy elgondolkodnak azon, hogy akkor ezt a pozíciót, illetve legalábbis az ilyen típusú választását megszüntessék. Ugye ebben volt nagy szerepe annak, hogy akkor Tarlós Istvánnal meg tud állapodni a Fidesz. Ugye nagyjából szerintem látszott már az áprilisi választások után, hogyha Tarlós István elvállalja, akkor mivel ez az ő feltétele is, ezért meghagyják ezt a közvetlen főpolgármester választást, hiszen akkor bíznak abban, hogy Tarlós István meg is nyeri ezt a választást, hogyha Tarlós nem indul, és nem találnak olyan jelöltet, aki ezt meg tudja nyerni, akkor ezt az egészet megszüntetik. Ugyanakkor azért már április környékén is én azt gondoltam, hogy ezzel a Fidesznek nagyon óvatosan kell bánnia, ugyanis hogyha megszüntették volna ezt a közvetlen főpolgármester választást, ez elképzelhető, hogy olyan ellenállást váltott volna ki a fővárosi szavazókból, ami esetleg visszaüt a Fidesznek a kerületi polgármester választásokon. Tehát nyilván lehet ezt közvéleménykutatásokkal esetleg mérni, hogy milyen fogadtatása lett volna egy ilyen intézkedésnek. Majdnem biztos vagyok benne, hogy ezt meg is tette a kormánypárt
sajtóhírek szerint. 15-20 kérdésből álló
pontosan,
telefonos mérés volt.
Tehát komolyan elgondolkodtak ezen nyilván, és el tudom képzelni, én nem ismerem ezeknek a kutatásoknak a konkrét eredményét, de el tudom képzelni, hogy olyan ellenállásba ütközött volna egy ilyen döntés meghozása, amiről egyszerűen a kormánypárt úgy érezte, hogy viszont ezt nem tudják felvállalni, mert akkor a kerületekben járnak sokkal rosszabbul, ezért inkább megérte nekik az, hogy Tarlós István feltételeit teljesítsék, és ő induljon el.
Igen, Tarlós István feltételeiről nekem mindig eszembe jut az, hogy amikor Orbán Viktort kérdezték a magánrepülőzésről, akkor azt mondta, hogy megnézem én azt az embert magamnak, aki le tud engem kötelezni. Illetve Orbán ma reggel mondta a rádióban, hogy egyikünk sem, se ő, se Tarlós István nem egy balettáncos alkat. El tudom képzelni, hogy milyen egyeztetések voltak. Említetted azt, hogy a Budapest főpolgármesteri tisztsége az a legjelentősebb, vagy legnagyobb számú, vagy legnagyobb felhatalmazással bíró politikai tisztség is lehetne. Már csak azért is, mert ugye Budapest egy 2 milliós város. ugyanakkor az elmúlt két ciklusban nem láttuk azt, hogy Tarlós István bármikor is egyfajta ellenpont lett volna Ormán Viktorral szemben. Nem hiszem, hogy ez a következő öt évben változhat, vagy van erre bármiféle jel, hogy Tarlós, ha kell, akkor felvállal, nem csak láthat konfliktusokat a központi kormányzattal szemben.
Igen, én is pont ezt szerettem volna mondani, hogy persze konfliktusok voltak, de ezek inkább talán látszat konfliktusok voltak. Itt egy kicsit elkanyarodnék abba az irányba, hogy ezek a konfliktusok, vagy látszat konfliktusok egyébként nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy Tarlós István körül felépült egy olyan mítosz, hogy ő igazából nem is egy kormányember, hanem ő egy független szereplő, aki Budapestet védi akár a Fidesszel szemben, vagy a kormánnyal szemben is fellép a főváros érdekeiért. De azt gondolom, hogy ez egy megkérdőjelezhető álláspont azért, hogy Tarlós Istvánnak, és mondjuk gyakorlatban látjuk, hogy Tarlós Istvánnak mennyit mindent sikerült a kormánnyal szemben kiharcolnia, vagy mennyit nem. Én ezért ebben nem várnék drámai változást a következő öt évben, hogyha ő marad a főpolgármester.
2014-ben, sőt, inkább azt mondom, hogy 2010-ben a főpolgármester választás idején ugye elemzői konszenzus volt abban, hogy ha egy dobozjoghurtot indít a Fidesz, akkor ő is megnyerte volna a főpolgármesteri széket. 14-ben azért emlékezünk vissza, Falus Ferenc két héttel a választások előtt jelentette be azt, hogy visszalép, és Bokros Lajosnak így sikerült, ha nem is megszorongatnia, de ezért egy 10% körüli eredménnyel kikapni. Nekem az a véleményem, hogyha van egy fél éve felépíteni a baloldali ellenzéknek 14-ben egy közös jelöltet, és akkor itt most Bodnár Zoltán nem számolom a 2,1%-os eredményével, akkor 4 évvel ezelőtt Tarlós István megszorongatható lett volna. Most 2019-es önkormányzati választásokra ráfordulva van nekünk Tarlós István mellett egy Puzsér Robertünk, egy Sermer Ádámunk, akit szerintem a hallgatók nem ismernek, ezért elmondom, hogy ő a Magyar Liberális Pártnak a jelöltje, és őt tervezik indítani. Őt arról ismerjük, hogy ő küzd a marihuána legalizáció miatt. És van egy baloldali előválasztásunk, mint egy bedobott ötlet, és Karácsony Gergely azt mondta, hogyha lesz ilyen előválasztás, és az a nő elindul, azt megnyeri, akkor nagyon szívesen Tarlós István kihívója lesz. Jobb helyzetben vagyunk, mint 2014-ben? Vagyis a baloldali ellenzék jobb helyzetben van, mint 2014-ben?
Szerintem három dolog van, amit fontos látni ezzel kapcsolatban. Az egyik az valóban az, hogy 2014-ben, ha az ellenzék egy valamivel összeszedettebb stratégiát tud fordítani, akkor folytatni, akkor lett volna esélye legyőzni Tarlóst ezen a főpolgármester választáson, de most már nem értemes belemenni ennek a részleteibe, hogy ott mi történt,
de hát
tanulni sok mindent lehet viszont belőle. A második az, amit már talán korábban is mondtam, hogy a Fidesz népszerűsége Budapesten ténylegesen a kormánypárt számára legalábbis problémát jelent, legyőzhető a Fidesz Budapesten, ezt láttuk egyébként 14-ben a főpolgármester választáson, láttuk most 18-ban mind az egyéni kerületekben, mind a listás eredményekben, és a harmadik dolog az viszont az, hogy ahhoz, hogy a főpolgármesteri címet az ellenzék meg tudja nyerni, szerezni, ahhoz valami fajta együttműködésre valószínűleg szükség van. Az, hogyha az ellenzék 4-5-6 jelöltet indít Tarlóssal szemben, és a szavazatok szétaprózódnak, akkor elég, hogyha Tarlós Istvánra nem 49, de 40% szavaz mondjuk, még akkor is megnyeri ezt a választást, hogyha az ellenzék valamit nem talál ki. Ugye látjuk, hogy az, hogy Tarlós István bejelentette, hogy indul, az azért beindította az ellenzéki oldalt is, és sorra végül is erősítették meg egyes szereplők, hogy akkor indulnak a főpolgármesteri címért. Én azt gondolom, hogy az előválasztás az egy lehetséges megoldás arra, hogy kiválasszák a legalkalmasabb jelöltet Tarlós legyőzésére. Nem feltétlenül ez az egyetlen út, de ez egy járható út. Az viszont biztos, hogy az nem járható út, ha erről most még hónapokon keresztül csak beszélgetnek, és hónapokon keresztül arról van szó, hogy lesz-e előválasztás, mikor lesz előválasztás, ki indul ezen az előválasztáson, ki támogatja ezt, ki nem támogatja. Ez nem egy járható út, ezt igazából ha elköteleződnek a szereplők emellett, akkor viszont meg kell valósítani minél hamarabb, ugyanis azt látjuk, hogy a Fidesznek van egy jelöltje, van egy felépített jelöltje, aki ráadásul 2010 óta vezeti ezt a várost, ahhoz, hogy valakinek valóban komoly esélye legyen legyőzni Tarlóst, ahhoz az kell, hogy minél hamarabb egyértelmű legyen, hogy ő a jelölt, minél hamarabb megkezdődjön a kampány, minél hamarabb be tudja mutatni azt, hogy egyébként mi a város vezetéséről, illetve Budapest jövőjéről az ő víziója, de ehhez mindenképpen megállapodásra kell jutni.
Ha jól tudom, a Republikan Intézetnek már az áprilisi választásokat megelőzően is országos szinten volt egy dokumentum, egy elkészített dokumentum az előválasztással kapcsolatban, amit akkor a Párbeszéd nagyon forszírozott. Ha ez nagyon nincsen mélyen a fiókban, akkor ezt is elő lehet venni. Azt mondtad, hogy a Fidesz legyőzhető Budapesten, de Tarlós István legyőzhető Budapesten?
Igen, én azt gondolom, hogy Tarlós István legyőzhető, ha van egy erre alkalmas jelölt időben, tehát nem két héttel a választása előtt.
Puzsér Robert szórakoztatóipari szempontból nézve értelmezhető jelenség, de politológiai szemmel nézve, politológusként bármit el tudunk róla mondani?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Teljesítményt, várospolitikai tapasztalatot, tudást nem feltétlenül lehet látni egyenlőre mögötte. Ugye neki van, ezt ugye ő elmondta, hogy neki tulajdonképpen egy programpontos víziója, javaslata van, vagy programja van, ez a, ugye, hogy a Budapest közepén a sétáló
ami
Budapest.
Ami egészségügyi szempontban nem egy rossz dolog.
Nem, és nyilvánvalóan Budapesten nagy probléma egyébként valóban az autós forgalom, a Duna kihasználtsága, tehát hogy nyilván egy olyan problémát vetett fel, ami valóban egy jelentős kérdés. Ugyanakkor mondjuk azért a városvezetés persze nem csak ebből áll, hogy akkor a belvárosból egy sétálóvezetet alakítunk ki. Rengeteg más dimenziója van a főváros vezetésének, ez egy sokkal komplexebb történet. Meglátjuk, hogy Puzsér erre tud-e válaszokat adni, vagy milyen válaszokat tud adni. Olyan szempontból biztosan látjuk, hogy van hírértéke annak, hogy ő indul. Ez egy izgalmas, váratlan fordulat. Ugyanakkor valóban, hogyha a várospolitikai tapasztalatot nézzük, akkor nála sokkal alkalmasabb jelölteket is látunk a színpadon.
Ő azt mondta, hogy neki van egy elképzelése, van egy víziója, sétáló Budapest. Majd ő körülveszi magát szakemberekkel, akik az egyéb témákra koncentrálnak. És nekem a kedvencem egyébként az, hogy azt mondta, hogy ezt az egészet lehet, hogy amit ő elképzelt, meg lehet valósítani 4 év alatt, aztán van 1 év pihenni. Viszont Puzsér Robertet, hogyha várospolitikai szemmel nézve nem is tudjuk értelmezni, nagyon sok tüntetésen felszólalt egyébként. És itt kanyarodok rá az Erdoğanos témára, mert hogy ő majdnem felszólalt Erdoğan ellen, az identitás generáció az egy ilyen újjobbos, radikális, fiatal szervezet, de hogy látod, 12-en vannak ezen az ellentüntetésen, azért mégsem szólalt fel. Nem tudom, hogy a 12-en vannak egy fővárosi közgyűlésen, akkor lehet, hogy meg se tartja, akkor majd, hogy adott esetben őt választja meg Budapest főpolgármesternek. De hogy összekössem a másik két témát a hátralévő 5 percre, az, hogy itt volt Erdoğan Budapesten, és jövő héten Orbán Viktor Európába utazik, egy EU-s csúcsra, azzal, hogy ő találkozott a török elnökkel, ezzel erősödtek a pozíciója Európában, vagy éppen gyengíti azt, valaki gyengít az, hogy egy nevezük féldiktátorral parolázik meg az előző héten.
Hát semmiképpen nem erősíti szerintem a pozícióját, és látjuk, hogy az Európai Parlament 2/3 többséggel szavazta meg a sargentini jelentést, és az európai politikusoknak igenis van problémája Orbán Viktor politikájával és hozzáállásával, a jogállamiságról, a jogállamisággal történt lépésekkel, tehát sok minden ezzel kapcsolatban. Azt is érdemes látni, és érdemes megnézni, hogy Orbán Viktor miniszterelnöksége óta milyen vezetőkkel találkozik, és milyen gyakorisággal. Ha megnézzük a kétoldali találkozókat, akkor láthatjuk, hogy mondjuk Erdogánnal vagy Putyinnal nagyságrendileg többet találkozik, mint egyébként mondjuk a Angela Merkellel, vagy a francia elnökkel, vagy éppen a Nagy-Britannia vezetőségével, vagy vezető politikusaival. Tehát ebből is látszik hát egyfajta elkötelezettség, vagy éppen az Európai Unió szempontjából az elkötelezettség hiánya arra nézve, hogy Magyarország, illetve pontosabban Magyarország kormánya jó kapcsolatot ápoljon az Európai Unióval. Orbán Viktornak szerintem jelenleg azért elég bajos a helyzete az Európai Unión belül, és ez biztos, hogy a sargentini jelentés elfogadása után, hogyha szeretné normalizálni a kapcsolatokat, akkor meg kell próbálnia olyan intézkedéseket tenni, olyan politikát folytatni, amivel azt mutatja, hogy Magyarország kormánya komolyan veszi azt, hogy az Európai Parlament kétharmados többséggel fogadta el a sargentini jelentést, vagy legalábbis megpróbálni úgy tenni, mint aki ezzel foglalkozik. De természetesen más kérdés az, hogy mi a kormány érdeke abban, hogy milyen kapcsolatokat ápol az Európai Unióval, az európai országok bizonyos vezetőivel, illetve itt természetesen bejön szempontként, illetve új dimenzióként az, hogy mi a magyar belpolitikai érdeke, és láthatjuk, hogy a sargentini jelentés elfogadását követően rögtön egy újabb milliárdokból finanszírozott kormányzati kampányt indít, ami igazából megint ugye az Európai Unióval való háborús helyzetnek a
demonstrációja. Hát hiszen Soros György mellett ott van a plakátokon Verhofstadt és Sargentini.
Igen, pontosan, tehát hogy ez egy újabb jó alapot szolgáltatott a kormánynak, hogy egy újabb plakátkampányba kezdjen ezzel kapcsolatban. Tehát az biztos, hogy arra nem számítanék, hogy a Magyarországon belüli kommunikáció az EU-val szembeni küzdelemről hirtelen átvált arra, hogy akkor most megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy normalizáljuk a viszonyokat.
Hát pénteki rádió interjúja szerint ugye kemény napok, vagy nehéz napok várnak Orbán Viktorra Brüsszelben. Az egész EU-s csúcs, hogyha tippálnom kellene, akkor Orbán Viktor számára már a jövő tavaszi EP kampányról fog szólni. Ma is többször hangsúlyozta azt, hogy hiába olyan néppárt van többségben az EP-ben, és ők Európa vezető ereje, azért ő már nem politikai pártokban gondolkodik nagyon régóta európai szinten, hanem sokkal inkább, hogy ő mondja, bevándorlás párt és bevándorlás ellenző erők, vagy bevándorlás ellenes erők. Ez egyfajta küzdelem akár Angela Merkel-el szemben is, vagy Emmanuel Macron-nal szemben is Orbán Viktor részéről.
Pontosan, illetve azt gondolom, hogy Orbán Viktor nyilvánvalóan abban is gondolkodik, hogy hol találhat Európában szövetségeseket magának, ezért is állapítja ő meg ezt a bevándorlás ellenes, illetve bevándorlás párti törésvonalat, és próbálja ementén szétosztani a képviselőket, illetve a bármilyen politikai szereplőket. Ugye látjuk azt, hogy a Európai Néppárt, ugye, ahova a Fidesz tartozik, is szintén megszavazta a sargentini jelentést, azt hiszem, hogy is majdnem kétharmados többséggel, tehát, hogy ott a Fidesz nem bízhat abban, hogy ott, attól még mert egy pár családba tartoznak, attól még ők a feltétlen szövetségesei, éppen ezért próbálhat máshonnan is szövetségesekhez jutni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Tóth Járd voltam és Virág Andrával, a Republikon Intézet kutatójával, Tarlós Istvánról, Puzsér Róbertről, Erdoánról, Orbán Viktorról és a közelgő EU-s csúcsról beszélgettünk. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm!